Kedves gyülekezet, hogyha megengeditek, előbb az ifjabb generációhoz szeretnék szólni. De ez csak úgy lehetséges, hogyha mindannyian ide előre jöttök, mert nem fogjátok látni, amit mutatni szeretnék. Úgyhogy kérek szépen minden 15 év alattit, hogy jöjjön ide előre az első sorba. Ha nem jön ide mindenki, akkor nem fogja mindenki látni, amit mutatok. Pedig nagyon érdekes. Jó, lehet, hogy onnan is látni lehet. Jó. Na, gyerekek, amit most mutatni fogok nektek, azt én odakint Afrikában megmutattam az ottani gyerekeknek is. Ők nem nagyon ijedtek meg tőle, remélem ti sem fogtok megijedni. Ki tudja megmondani nekem, hogy ez micsoda? Oroszlán, így van. Ki az, aki fél az oroszlántól? Bence nem, többiek? Virág, te sem félsz. Megkérdeztem odakint a gyerekeket, hogy ki az, aki oda merne menni, és megmerni és simogatni ezt az oroszlánt. Egyetlen egy, körülbelül Bence korú kis gyerek jelentkezett nagyon lelkesen, hogy ő bizony oda menne és megsimogatna. Ez az oroszlán, látjátok, hogy milyen nagy fogai vannak? Mire jó ez a nagy fog neki? Hát azért, hogy nagyot harapjon vele, így van. Viszont a Bibliában valami nagyon érdekes dolgot olvasunk az oroszlánról. A Bibliában is nagyon sokszor van oroszlán. Dániát is az oroszlánok vermébe dobják be, de ők nem ették meg az oroszlánok, mert az Isten angyalai vigyáztak rá. Akkor Dávid király is legyőzött oroszlánt. Akkor Sámson a világ legerősebb embere, ő is legyőzött oroszlánt. De a Bibliában egy nagyon érdekes dolgot olvasunk még az oroszlánról, nézzétek meg ezt a képet. Jöhetek nyugodtan közelmesen, és nem tudom jobban kinagyítani. Mit láttok a képen? Mi van ott? Egy oroszlán meg egy bárány. Lehet oroszlán meg bárányt együtt látni? Mit csinálna az oroszlán, ha odafektetnénk meg egy kis bárányt? És egyáltalán a kis bárány oda merne feküdni az oroszlán mellé? Na, olvasok nektek egy nagyon különleges dolgot a Bibliából. Ézsaiás könyvében, ezt a felnőtteknek mondom, hogy Ézsaiás könyve 11. fejezetében ezt meg lehet találni, és otthon újra el lehet olvasni együtt. Itt a Bibliában arról olvasunk, amikor majd az Úr Jézus eljön, és újjáteremti a Földet, akkor az egy olyan világ lesz. Azt írja, hogy együtt lakik a farkas a bárányjal, és a párduc a kis kecskével fekszik, és a borjú és az oroszlán kölyök is együtt fekszenek, és tudjátok, ki vigyáz rájuk, ki a pásztoruk? Egy kis gyerek őrzi őket. Képzeljétek el, ott van a farkas, a párduc, a medve, meg az oroszlán, együtt fekszenek a fűbe, ott van a kis kecske, a kis bárány, nem félnek tőlük, és egy kis gyerek lesz a pásztoruk, egy olyan kis gyerek, mint mondjuk Ábel. Ott vigyáz az oroszlánra, legelteti az oroszlánt. Láttatok már olyan pásztort, aki oroszlánt legeltet? Nem nagyon van ilyen. Nem. Viszont azt olvassuk a Bibliában, hogy a Jóisten egy olyan világot fog teremteni, ahol ezek az állatok nem fognak egymástól félni. Nem eszi meg egyik a másikat, sőt, olyan kisgyerekek, mint ti, vagy olyan nagy gyerekek, mint ti, vigyázhatnak rájuk. Szeretnétek oroszlán pásztorok lenni? Érdekes mesterség, nem? De befejezésül szeretnék nektek egy nagyon-nagyon különleges képet mutatni, amitől én is nagyon meglepődtem. Nézzétek meg, ez nem rajz, ez egy fénykép. Mit láttok a képen? Hát, ez nem tigris, ez egy oroszlán, de ennek nincs nagy sörénye, mert ez egy nőstény oroszlán, úgyhogy hasonlít a tigris. Ah, én nem is láttam, meg gondoltam. És mi van az oroszlán mellett?
Egy bár.
Igen, egy bárány. Szerintetek hogy készülhetett ez a kép? Ez nem rajz, ez egy fénykép. Képzeljétek el, ezt egy amerikai állatkertben készítették ezt a fényképet, és a világ csodájára járt ennek az oroszlánnak. Ez egy olyan oroszlán volt, akiről azt mondták, hogy majd az Isten országában, majd hogyha az Úr Jézus visszajön, akkor az összes oroszlán ilyen lesz, mint ez az oroszlán. Ez nem volt hajlandó húst tenni, képzeljétek el. Ez egy vegetáriánus oroszlán volt, csak gyümölcsöt meg zöldséget volt hajlandó enni. Úgyhogy azzal letették, és amikor adtak neki húst, sült húst, nyers húst, bármit, megszagolta, mindegyiktől prüszkölt egyet, és nem volt hajlandó megenni. Úgyhogy Úgy gondolták, hogy ha ez az oroszlán ilyen szelíd, akkor csinálnak egy kísérletet, és oda tettek mellé egy kis bárányt. Hát képzeljétek el, ezek összebarátkoztak. Úgyhogy ahogy itt fekszenek a képen, úgy játszottak mindig együtt. Egymás mellé feküdtek, barátok voltak. Ez az oroszlán azóta már sajnos nem él, de a Jóisten azt mondta nekünk a Bibliában, hogy eljön majd egy olyan világ, hogyha Jézus visszajön a földre, hogy az összes oroszlán és az összes bárány ilyen barátok lesznek. És ki lesz a pásztoruk? Kisgyermek. Ábel, Bence, stb. Jó? Úgyhogy menjetek nyugodtan a helyetekre, és szeretném, hogyha azt megjegyeznétek, hogy amikor az Úr Jézus visszajön, akkor egy ilyen világ vár ránk. A felnőttek kedvéért mondom, hogy akik délutánra itt tudnak maradni, a felnőtteknek is mutatok egy-két képet. Persze nem ezzel a témával kapcsolatban, hanem egyéb képeket hoztam magammal. És most szeretném, hogyha megnyitnánk együtt az igét János evangéliumánál. Ja, a Bibliának az a feladata, hogy választ adjon nekünk arra a kérdésre, hogy kicsoda Jézus. Az egész Biblia erről szól, de a Bibliában van két könyv, ami különösképpen és igen közvetlenül szól arról, hogy kicsoda Jézus, vagy még pontosabban kicsoda számomra Jézus. Ebből az egyik az János evangéliuma, ugye itt olvassuk a legtöbbször azt, hogy én vagyok. Emlékeztek rá? Onnantól kezdve, hogy én vagyok az út, igazság, élet, amiről ma fogunk beszélni, onnantól odáig, hogy én vagyok az élet kenyere, stb. És van még egy, a zsidókhoz írt levél, ami egészen közvetlenül beszél arról, hogy kicsoda számunkra Jézus. Ott aztán tényleg minden fel van sorolva. Az összes funkciója, a király, pap, ember, Isten. Jézus Krisztusról mindent megtalálunk ebben a két műben, hogyha közvetlen, hogy is mondjam, meghatározásokat keresünk. Persze tudjuk, hogy az egész Bibliának ez a funkciója, és én most a zsidókhoz írt levelet olvasom, most már egy hónapja mindig újra és újra kezdem, mert nem tudok a végére jutni. Annyi kérdést vett fel bennem, és ezzel kapcsolatban szeretném néhány gondolatomat megosztani veletek. De János evangéliuma alapján. János evangéliuma 14. fejezethez lapozzunk együtt, és ott a 6. verset fogom olvasni. Tehát János evangéliuma 14. fejezet 6. verse így szól. Mondta neki Jézus, tudnélik Tamásnak és a többi tanítványnak. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ugye Jézusnak ez már nagyon sokadik én vagyok meghatározása János evangéliumában, és itt végül a búcsú beszédeiben azt mondja a tanítványainak, én vagyok az út, az igazság és az élet. Sajnos nem férnénk bele az időbe, hogyha az egész verssel szeretnénk foglalkozni, én egyetlen egy szóval szeretnék, vagy egyetlen egy fél mondattal foglalkozni, amikor Jézus azt mondja, én vagyok az út. Jézus Krisztus az út, ez szeretném, hogyha ma délelőtt számunkra nem csak egy sokat emlegetett keresztény fogalom lenne, vagy mondat, vagy szólam. Nagyon-nagyon fontos jelentősége van annak, hogy Jézus Krisztus az út. Miért? Miért? Hagy emlékeztesselek benneteket a szombatiskolára, amit együtt átvettünk. Nem erről szól? Nem arról szól, hogy nem a törvény cselekedeteiből van igazságunk, hanem hitáltal. Ugye? Másképp úgy is fogalmazhatjuk, Jézus Krisztus az út. Nem a törvény, nem a cselekedetek. Nem módszerek, vagy nem elképzelések, hanem egyedül Jézus Krisztus az út. De mit jelent még az, hogy ő az út? Mihez út Jézus Krisztus? És erre most szeretném, hogyha válaszolnátok nyugodtan. Egy-egy szóval, vagy fél mondattal. Az örök élethez, igen. Mihez még?
Az atyához.
Az atyához, igen, itt úgy is írja, hogy senki sem mehet az atyához, csak én általam. De az atyához menni, vagy örök életet nyerni, mondhatjuk ugyanaz. Mit jelent még, hogy Jézus Krisztus az út?
Példa.
Ő a példaképünk, így van, így van. Mit jelent még? Van egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mit tölt be, mi a szerepe egy útnak? Én vagyok az A pontban, el kell jutnom a B ponthoz, az atyához, itt azt írja, és köztünk van az út. Jézus Krisztusnak van egy címe, vagy egy, nem is tudom, egy feladata?
Közben.
Hangosan?
Közben.
Így van. Amikor azt mondja, hogy Jézus Krisztus az út, azt másképp úgy is megfogalmazhatjuk, hogy ő a közbenjáró. ő a közbenjáró, és amikor a zsidókhoz írt levelet olvassuk, akkor fejezetről fejezetre ugyanerre a kérdésre tér vissza Pál apostol. Ő a közbenjárónk. Kicsoda lehet közbenjáró? Ki lehet közbenjáró? Ez egy naív kérdésnek tűnik így elsőre, de gondoljunk arra, és majd olvasni is fogok nektek ezzel kapcsolatban, hogy ez a közösségünkben az 1880-as évek környékén előtt ez nem is volt olyan kitisztázott dolog. Akkor kérdezek még egy kicsit vissza. Amikor azt olvassuk, hogy itt van az a nép, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét, akkor mit ért az alatt, hogy Isten parancsolatait megtartani? Félig meddig, nagyjából, vagy megőrizni, a kőtáblákat eltenni jó mélyen? Mit is jelent az, hogy megtartani Isten parancsolatait? Hány százalékosan? Ugye, most ezek ilyen balgatakinak tűnő kérdések, de 100%. Belegondolunk ennek a mélységébe? 100%-ig megtartani Isten parancsolatait, ezt tűzi ki elénk célul Jelenések könyve. Akik megtartják Isten parancsolatait. Nem részletezem, a szombatiskolában erről beszéltünk. Lehetséges az emberi erőfeszítések által? Nem lehet. Kicsoda az út? Kin keresztül valósítható ez meg? Egyedül Jézus Krisztuson. Úgy írja, akik megtartják Isten parancsolatait, és emellett elmaradhatatlan, hogy mellé ne tegye, és a Jézus Krisztus hitét. Azt a hitet, amit Jézus Krisztus gyakorolt, vagy más értelemben, ugyanolyan az a hit, amely Jézus Krisztusba kapaszkodik. Villan testvér úgy írja az 1888-as üzenet című könyvében, hogy ezzel a mondattal, amikor azt mondja Isten, hogy itt vannak azok, akik megtartják a parancsolatokat, az életszentségnek olyan elképzelhetetlenül magas mércéjét állítja elénk, amit a mi gondolataink talán fel sem bírnak fogni. Jézus Krisztus eljött és megmutatta ezt a mércét, ahogy Janek mondta, példakép lett. De már az első beszédében, a hegyi beszédben mit mondott? Nehogy azt higgyétek, hogy aki öl, az csak akkor öl, hogyha a kezet emel a fele barátjára. Nem. Elég, ha gyűlölködik. A Biblia szélsőségekről beszél. Jó értelemben, idézőjelben szélsőségről. A Biblia nem fogadja el azt, hogy ellenszenves. A Biblia nem fogadja el azt, hogy nem tudok vele meglenni. A Bibliának egy fogalma van. Gyűlölöd a te atyát, fiát. Gyűlölöd. És aki gyűlöl, az öl. És aki öl, az törvényszegő, az méltó a halálra. Olyan elképesztően magas színvonalat állít elénk Jézus Krisztus, amit egyszerűen nem tudunk elérni. El tudunk érni? Nem. Erről beszélünk a szombatiskolában. De akkor belátjuk, hogy közbenjáróra van szükségünk, igaz? De ki lehet közbenjáró? Mi a feltétele annak? Miért éppen Jézus a közbenjáró? Azt hiszem, hogy ismerünk mindannyian olyan vallásokat, akik bőséggel adnak nekünk közbenjárókat, nem? Van is erre nagyon szép kifejezésük, hogy van Jézus Krisztus a mediátor, és van egy bizonyos mediatrix. Ez latinul a nő, nem? Ki az a bizonyos közbenjáró nő? Mária, ugye? Lehet Mária közbenjáró? És hogyha, hát persze nem lehet, mert ugye halott, és mi tudjuk a Biblia alapján, hogy aki alszik, az halott. Vagyis aki halott, az alszik. De lehet még más közbenjáró? Lehet a pap közbenjáró, aki él? Biztos? Lehet közbenjáró ember? Akkor nézzük meg együtt a kivonulás könyve, tehát Mózes második könyve, 20. fejezet, 19. versét, hogy teljesen összezavarodjunk. Mózes második könyve, 20. fejezet, 19. versét olvasom. Isten elmondja a 10 parancsolatot a hegyről, az egész nép hallja. Ugye látják, hallják a mennydörgést, látják a füstöt, a fényt. És az egész nép azt mondja a 19. versben, te beszélj velünk és mi hallgatunk, ezt mondják Mózesnek. Te beszélj velünk, és mi hallgatunk, de az Isten ne beszéljen velünk, hogy meg ne halljunk. Akkor most felteszem újra a kérdést, lehet-e ember közbenjáró? Örülök neki, hogy így kitartotok emellett. Aha, mi a különbség a kettő között? A görögben egyébként egy szó. Mi volt a szerepe Mózesnek, és mi a szerepe az Úr Jézusnak? Menjünk tovább ugyanebben a kérdésben. A Galata levélben azt olvassuk, azt hiszem, hogy 2 hét múlva kerül majd erre sor, a 3. fejezet 19-20. Versében, hogy megkapta Izrael népe a törvényt, és a törvény ott volt a közbenjáró kezében. Ki az, aki a kezébe kapta a törvényt, a kőtáblákat? Mózes volt az. És itt mondtam, hogy idézni fogok nektek. Butler testvérünk, ő volt a generálkonferencia elnöke az 1880-as években, és 86-ban írt egy tanulmányt a Galata levélről. És azt írja benne, hogy abban mindenki egyetért, hogy ez a bizonyos közbenjáró, azt írja, aki megkapta a törvényt a kezébe, abban mindenki egyetért, hogy ez a közbenjáró Mózes, hiszen ez ő kezébe adta Isten a kőtáblákat. És a nép azt mondja, hogy velünk ne beszéljen Isten, majd te mész előre, te beszélsz Istennel, mi meghallgatunk téged, hozod az üzenetet, mész, hozod. Igazat írt Butler, vagy nem? Nagyon jól mondod, hogy tévedett Butler, elég súlyosan tévedett. Ahhoz, hogy ezt megértsük, és minden ilyen kérdés, ami, és ezt szeretném, hogyha megjegyeznék, minden olyan kérdés, ami egy picit összezavarja az embert, vagy újabb kérdéseket vet fel, hogyha ezeket kitisztázzuk, a végeredmény mindig egy. Az, hogy az Úr Jézus Krisztus megdicsőül. Amikor Butler ezt a kérdést nagyon-nagyon félreértette, akkor ugyanabban az évben Wagoner testvér írt egy ellentanulmányt. Azt írja, hogy te azt állítod, hogy mindenki egyetért abban, hogy Mózes volt a közbenjáró ebben a szakaszban. Nos, én nem. Ennyit ír neki, én ezzel nem értek egyet. Miért is? Azt olvassuk, azt hiszem, hogy a Timóteusi levélben, hogy egy a közbenjáró Isten és ember között. De mégis itt van előttünk Mózes. Itt van előttünk Jób, akire Isten azt mondta, hogy te gyere, és te áldozz a barátaidért, mert őket nem hallgatom meg, mert feldühítettek, vagy megharagudtam rájuk, de téged meghallgatlak. Hogy kerülnek ide ezek az emberek? Miért ékelődnek közém és Isten közé ezek az emberek? Sőt, ahhoz, hogy megértsük Jézus Krisztusnak a szerepét, még kötözködőbb kérdést kell feltennünk. Miért van szükség egyáltalán közbenjáróra? Nem lehet, hogy nekem személyesen kellene Isten elé járulnom? És Jézus azt mondja, hogy nem járulhatsz Istenhez személyesen, hanem csak én általam. Ezt olvastuk. Nem mehetek oda személyesen Istenhez, csak Krisztus által, de felvetődik a kérdés, hogy a házasságomat életben lehetne azzal tartani, hogy van közöttünk valaki, akinek én megmondom, hogy mondd meg a feleségemnek, hogy szeretem, a feleségem visszaüzen nekem, és ilyen lenne a kapcsolatunk. Lenne egy közbenjáró köztünk. Ez szeretett kapcsolat? Ugye ez nem működik. Ez nem működik így. Mégis azt olvassuk, hogy szükség van egy közbenjáróra. Mi a jelentősége ennek? És hogy ne feszítsem tovább a húrt, azt írja a zsidókhoz írt levél, hogy nekünk bizalommal kell oda járulnunk a kegyelem királyi székéhez. Miért fontos ez? Emlékszünk Eszter könyvére? Eszter bizalommal mert oda járulni a perzsa királyi székéhez? Mit mondott Márdokeusnak? Azt mondta, hogy aki oda megy a királyhoz, az vagy meghal, vagy él, nem lehet tudni. Nem bízhatok abban, hogy életben maradok. Ha kinyújtja felém a pálcáját, akkor életben maradok. Ha nem nyújtja ki felém, akkor meghalok. Eszter nem a királyban bízott, Eszter Istenben bízott, azt mondta, hogy ha meghalok, meghalok, ha élek, élek. Így járulhatunk mi az Isten elé? Én nem hiszem. Azt mondja, járuljunk bizalommal oda, menj oda nyugodtan. A kegyelem királyi székéhez mikor? Alkalmas időben. Mikor van az alkalmas idő? Egy hét múlva? Holnap?
Most.
Itt az alkalmas idő. A Biblia mindig ezt mondja, itt az alkalmas idő. Szükségünk van közbenjáróra, ezt mondja a Biblia, de személyesen kell Istenhez oda mennünk. Hol van erre a feloldás a Bibliában? Mi oldja fel azt a problémát, hogy nekem az Atyával személyes kapcsolatot kell ápolnom, De szüksége van a közbenjáróra, mert senki sem mehet az atyához, csak én általam. Eszetekbe jut egy ige vagy bármi ezzel kapcsolatban? Hogyan oldjuk meg ezt a kérdést? Jézus Krisztus nagyon egyszerűen megoldja. Amikor imádkozik utoljára hangosan, a tanítványai előtt hosszan, amit mi úgy nevezünk, hogy Jézus Krisztus főpap imája, mit mond benne? Ahogy mi egyek legyünk, ahogy mi egyek vagyunk veled, atyám, úgy legyenek egyek ők is, meg én is velük. Emlékeztek erre? Ez a, rögtön mondom, János evangélium a 17. fejezetében van a 23. vers. Nagyon-nagyon szépen fogalmazza meg. János 17-23. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. A kulcs szó itt az, én, ő bennük. Jézus Krisztus bennünk. Felteszem a kérdést, én önmagamban, Erdődi Péter, mindenféle egyéb kiegészítés nélkül, vagy közbenjáró nélkül, oda mehetek bizalommal az Isten királyi székéhez? Én, csak én. Senki közbenjáró. Kinyújtja rám azt a bizonyos pálcát? Kegyelmet nyerek? Tudok felmutatni valamit? Azt, hogy eljártam szombatonként prédikálni, vagy azt, hogy szegény misszióban is részt vettem, vagy ruhát osztottam, vagy bármit. Fel tudok mutatni bármit? Nem tudok. Ugyanúgy kell, hogy járjak, mint Eszter a perzsa király előtt, hogyha nem talált volna kedvet a király szemei előtt, nem nyújtja ki a pálcáját, Eszter meghal, emlékszünk? Az Istennél nincs ilyen, hogy ilyen kedvem van, vagy olyan kedvem, mint ennél a perzsa királynál. Hogyha oda megyek elé, én halott vagyok. De ha Jézus Krisztus megy oda elé, akkor mit mond? Ez az én szerelmes fiam. Na most, hogyha ez igaz, amit itt Jézus Krisztus mond, én bennük, te én bennem, ezt mondja az atyának. Ha Jézus Krisztus van bennem, vagy én ő benne, ha ő engem eltakar teljesen, hogyha engem, hogy is mondjam, körülvesz teljesen, oda mehetek az atyához? Személyesen megyek oda az atyához? Én személyesen megyek oda, de valakinek a kíséretében. Személyesen mondhatom el az atyának, hogy te vagy az én Istenem? Nem üzenek valakin keresztül, ugye? A Biblia úgy oldja fel számunkra ezt a közbenjáró vagy személyes kérdést, hogy a közbenjáró egyé válik azzal, akiért közbenjár. Ez egy, hogy is mondjam, ez a legfantasztikusabb tanítása számomra a Bibliának. Egyé válik. Jézus Krisztus egyé lett velünk. És nem csak azért lett egyé velünk, mert felvette a mi természetünket, mert kiment a pusztába, és az ördög meg tudta őt kísérteni, és ez a kísértés hatott rá, és döntenie kellett. Igaz, hogy nem reagált egy érzelemmel se, de döntenie kellett, hogy nem változtatja a köveket kenyérén, hogy nem elégíti ki azonnal a kívánságait, ahogy érzi azokat. Ugyanúgy döntéshelyzet elé állt Jézus Krisztus a pusztában, mint mi. De nem csak ebben vált egyé velünk. Ezzel az oldalával szoktunk foglalkozni, de a másik oldala az valahogy számomra még nem még magasabb rendű, de még megfoghatatlanabb. Az, hogy nem csak ember lett, de amikor ő bennünk lakik, akkor ki lakozik bennünk? Maga az Isten fia. Milyen hatalom? Korlátolt hatalom? Benne van a válasz arra a kérdésünkre, hogy kicsoda üdvözülhet, hogyha Jézus Krisztus bennünk lakozik? Megtaláljuk a választ? Vagy ki cselekedhet jót? Elmondjuk sokszor, hogy senki. A törvényt nem tudja senki megtartani, de akiben ez az isteni hatalom él. Azt mondja Péter apostol, hogy aki az isteni természet részese lett, az mit tehet? Kikerülheti a romlottságot. Jézus Krisztusnak az volt a célja, hogy egyé legyen velünk. Miért? Az atya nem tudott belenyugodni abban, hogy Ádám és Éva bűnével elszakadtunk tőle. 4000 éven keresztül Isten 4000 éven keresztül azért munkálkodott, hogy az emberiség újra egyesülhessen vele. Egyetlen egy módon egyesülhetett vele, hogyha önmagából ad nekünk. Hogyha egy olyan valaki jön elértünk, akinek, ezt írja a zsidókhoz írt levél, enyészhetetlen saját élete van. Hogyha emberi közbenjáró jött volna értünk, hogyha, így írja a zsidókhoz írt levél, hogyha a papoknak a munkája és a tulkok vére szerezne számunkra igazi hengesztelést, igazi bűnbocsánatot, igazi megszentelődést, akkor szükség lenne Jézusra? Nem. De hogyha Jézus Krisztus vére elég mindenre, akkor van továbbiakban szükség tulkokra, papi szolgálatra, emberi közbenjáróra. Ugye nincs többé? De mégis itt van előttünk Mózes. Ezt a kérdést még nem oldottuk meg. Vagyis hát már elkezdtétek. Mózes közben járt a népért. De mi volt a feladata Mózesnek? Mi volt a feladata Jóbnak? Vagy mondjuk azt, hogy Dávid, esetleg Dániel. Hithősöket emeltem ki. Kire mutattak a hithősök? És így már irányított a kérdés.
Jézus.
Így van. Minden egyes bibliai, és most idézőjelben mondom, mert már megoldottuk, hogy nincs más közbenjáró, de minden egyes bibliai emberi közbenjáró. Egyetlen egy feladatuk volt ezeknek az embereknek. Előre mutatni Jézus Krisztusra. És akkor beszélhetünk a léviták szolgálatáról, a papok, a főpap szolgálatáról. Kire mutattak előre? Közvetlenül Jézus Krisztusra. Vagyis nem Mózes volt a közbenjáró ott a hegyen. De Isten, amikor látta, hogy a nép meg van rettenve, amikor megijed a hangjától, akkor azt mondta, hogy jól van, odaállítok valakit közém és közétek. De csak egy okból, hogy megtanuljátok, hogy szükség van közbenjáróra. És nem Mózest istenítsétek, vagy egy Jóbot, vagy bárkit, bármelyik hithőst kiemelhetném, hanem lássátok meg, hogy ami a földön van, és így írja a zsidókhoz írt levél, ami a földön van, az mi-e annak, ami a mennyben van? Előképe vagy? Árnyéka. Árnyéka. Mózes, amikor közben járt a népért, Jézus Krisztusnak volt az árnyéka. De akkor ez felvet egy újabb kérdést. Ezek szerint Mózes valami olyan speciális ember lehetett, aki alkalmas arra, hogy Jézus Krisztusnak az árnyékképe, előképe vagy jelképe legyen. Mózes egy kivételes ember volt. Egyet értünk? Hiszen nem lehet mindenki közbenjáró, vagy ilyen értelemben. Mondja nyugodtan, hangosan. Nem, Cuni nem tud egyet érteni azzal, hogy Mózes valami kivételes valaki lett volna. Hagy kérdezzem meg tőletek, hogy kisebb ennél a mai élő keresztények feladata, mint Mózes feladata volt akkor. Mondhatjuk-e azt, hogy Mózes különleges helyzetben volt, neki közben kellett járni, bocsánat, most már ezt a szót kerülni fogom, neki a népet kellett segíteni, hogy megtalálja Istent, és nekünk ez nem feladatunk, mert Mózes különleges volt.
Másokért való imádság, az nekünk is épp úgy feladatunk.
Így van, így van.
Mindenkinek.
Sőt, el szoktuk mondani Jelenések könyve 14. fejezeténél, hogy nem angyalok jönnek, az angyalok csak jelképesek, azok bizony mi vagyunk. Igaz? Amikor a Biblia megmutatja nekünk egy Jóbot, Mózest, akkor a Biblia ugyanakkor mellé teszi azt is, hogy ti királyi papság, szent nemzet vagytok. Mi a papok feladata? Ugyanez, nem? Ugyanez. Megmutatni az Úr Jézus szolgálatát. Megmutatni azt, hogy az, aki most a mennyben szolgál értünk, a szentek szentjében, az milyen jellemű valaki. Mi áll a gondolatai középpontjában. Ezt az embereknek elmondhatjuk, definíciók, vagy, hogy is mondjam, hosszas ecsetelések útján. Egyetlen egy mondon mondhatjuk el az embereknek, hogyha a saját életünkkel bemutatjuk. Mózes nem volt kivételes, azt mondja, ember volt hozzánk hasonló. Minden hithősre elmondhatjuk ezt, hogy ember volt hozzánk hasonló. De Mózes komolyan vette az Isten szavát. Mózes megértette ott a hegyen, amikor Isten mindent megmutatott neki, hogy itt a templom, így és így kell szolgálni, így és így kell áldozni. Mózes megértette, hogy ez arra a valakire mutat előre. Arra a bizonyos egyszeri és megismételhetetlen áldozatra, Jézus Krisztusra. Akiben ő maga, Mózes is reménykedett. Aki Mózes hitének is a középpontja volt, hiszen Mózesnek is volt szüksége közben járóra, nem igaz? Mózes is ugyanolyan ember volt, mint mi. Volt szüksége közben járóra? Igen. Én szeretném, hogyha azt értenénk meg, hogy amikor imádkozunk egymásért, vagy amikor a hithősökről olvasunk, akik közvetítettek Isten és embertársaik között, akkor ezek az emberek, és mi is, ugyanazt a szolgálatot végezték, amit ma Jézus végez. Csak Jézus nagyban, az egész világért teszi. Egyen-egyenként mindenkiért. Nekünk pedig azért kell ugyanezt a szolgálatot végeznünk, azokért, akiket Isten ránk bízott, a környezetünkért. Amikor ez a félreértés támadt a 80-as években, pontosabban ennek már jóval régebbi gyökerei voltak, de ekkor került felszínre, akkor egymással ellentétes cikkek jelentek meg a Review and Heraldban, az egyik újságunkban, meg a Science, az Idők jeleiben, a másik újságban. Az 1880-as években nagyon érdekes, amit írt Ellen White. Azt mondja, és ezt megtaláljátok a Kiben bízhatunk című könyvben, hogy lehet, hogy nagyon fontos dolgokról vitatkoztok. Lehet, hogy Jézus Krisztusról alkotott képet akarjátok kitisztázni. De önmagában azzal, hogy vitatkoztok, eltorzítjátok ezt a képet. Ezt mondta, ezt üzente Butlernek, de ezt üzente annak a bizonyos Wagonernek is, aki a 88-as üzenet egyik képviselője volt. Ez volt 1886-ban, két évvel a konferencia előtt. És hogy értsük a probléma aktualitását, nekünk egy olyan időben kell most élnünk és tevékenykednünk, amikor az Isten népének rá kell irányítani a figyelmet a közbenjáróra, Jézus Krisztusra. De nem szabad közbenjáró színben feltűnni. Értjük a különbséget? Megmutatom Jézus Krisztust, mint közbenjárót, de nem szabad, hogy én magam váljak közbenjáróvá. Mit jelent ez? Én magam sem lehetek mások hitének a függője, és más sem lehet az én hitem függőjévé. Nagyon-nagyon érdekes feladat elé állít minket a Jóisten az utolsó időben. Egy olyan gyülekezetet kell felépítenünk, ami teljesen egységes, de a tagok egyenként teljesen 100%-ig függetlenek. Egymástól teljesen függetlenül kell megkapaszkodnunk Jézus Krisztusba. Értjük a dolog lényegét, vagy a dolog súlyosságát. Hogyha én Balázsnak a hitére építek, ha Balázs meginog, akkor mi történik az én hitemmel? Vagy ha ő az én hitemre épít. Egy egységes gyülekezetet kell felépítenünk, de teljesen függetlenül egymás hitétől. Ez egy félelmetes kihívás, nem? És ez elé állít minket most a Biblia. És még egy igét szeretnék felolvasni nektek. Ez gyakorlatilag befejezésül, de tovább gondolásra ajánlom, mert ezzel egyáltalán nem lezárom ezt a gondolatot. Csak a ma délelőtti ige hirdetést. Szeretném, hogyha tovább gondolnátok ezt. Dániel könyve sokat vitatott 11. fejezeténél nyissuk meg az igét. Dániel könyve 11. fejezet 40. verse azt írja, csak egy szó, hogy a végidején. Tehát amit most olvasunk, az a végidején történik. És a 45. vers, a fejezet utolsó verse mit ír? Itt az északi királyról van szó. Most minden egyéb magyarázat nélkül, ez Babilon. Máshol az északi királyt, Jeremiás 51, stb. Ez Babilon királysága. És tudjuk, hogy a jelképes Babilon mit jelent. Azt írja, felvonja az ő sátorpalotáját a tengerek és a dicső szent hegy között. Érdekes jelképek, ugye? Ez a bizonyos hatalom egy palotát épít, de sátorból a tengerek és a dicső szent hegy közé. Mondhatnánk, hogy a tengerektől eltakarja ezt a hegyet. Mit jelent a tenger a Bibliában?
Népek.
Mi a dicső szent hegy? Az a bizonyos hegy, ahova Jeruzsálem épül. Az Isten városa gyakorlatilag. Magyarul az Isten birodalmát. Az Isten birodalmát egy hatalmas sátorpalotával, ami palota, de csak sátorból van, elválasztja a tengerektől, a népektől, az emberektől. Hogyha egy picit jobban utána nézünk, ez mit is jelent? Átvállal egy nagyon fontos szerepet Jézus Krisztustól, azt, hogy majd leszek én közben járó. Majd leszek én. És mikor történik ez? 40. vers már idéztem, ez a végidején történik, a mi napjainkban. A mi napjainkban ez a hatalom közben járó akar lenni köztünk, az emberek között, az emberiség között és az Úr Jézus között. De ugyanebben az időben, ezt írja a 12. fejezet első verse, felkél Mihály, a nagy fejedelem. Testvéreim, olyan időszakban élünk, amikor elengedhetetlen fontosságú, hogy megértsük, mit jelent Krisztus közbenjárása. Nem csak fontos, ez minden korszakban fontos volt, de egyetlen korszakban sem volt ennyi világosság, mint az 1880-as évektől kezdve a Földön. Nem tudok egyetlen korszakot sem, csak az apostoli korszakot, amikor az Úr Jézus ennyi világosságot adott volna a Földre. Ilyen mélyen megérthetjük, vagy bárki ilyen mélyen megérthette volna az elmúlt korokban, mit jelent az, hogy Jézus a közben járunk, mit jelent az, hogy ő egy lett velünk, mit jelent az, hogy nem csak leszállt hozzánk a mi szintünkre, hanem minket emelt fel. Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus bennünk él? Mit jelent ez a gyakorlatban, a hétköznapban, a hétköznapokban? Mit jelent az, hogy gyülekezetet építeni, akik egységesek, de mégis teljesen függetlenek egymástól hitben? Szeretném, hogyha nem lezárnánk most ezt a gondolatmenetet, hanem gondolkodnánk rajta otthon, hétközben. Nekünk szükségünk van közbenjáróra, nem mehetünk az Atyához, csak Krisztus által. De csak úgy mehetünk Krisztus által az Atyához, hogyha nem őt küldjük oda az Atyához, hogy közvetítsen, hanem vele együtt megyünk oda. Vele együtt. Ugye különbség van. Az egyiknél megmarad a távolság köztem és az Atya közt. A másiknál, hogyha Jézus Krisztussal együtt oda megyek, ez a távolság eltűnik. Szeretném, hogyha így értenénk meg, és tényleg a hétköznapokban értenénk meg, és ebből merítenénk reménységet. Krisztus, ami közben járunk. Hogyha Krisztus, ami közben járunk, akkor már nem marad időnk. Nem marad időnk az önérzetre, nem marad időnk a saját kívánságainkra, nem marad időnk egy csomó mindenre, ami most elválaszt minket az Atyától. Kívánok nektek áldott tapasztalatokat. Érezzétek és tapasztaljuk meg együtt, hogy mit jelent az, hogy ő, ami közben járunk. Ámen. Szerető égi Atyánk, hálát adunk neked, hogy te nem nyugodtál bele a tőled való elszakadásunkban. Hálát adunk neked, hogy te közben járót találtál, hogy te váltságot találtál értünk. Jó Atyánk, add kérünk nekünk nap, mint nap az ige kenyerét. Hadd értsük meg, hadd ízlelgessük, hadd legyünk részesei mind jobban ennek az örömhírnek, amit te adtál nekünk Jézus Krisztusban. Jó Atyánk, olyan szegényes fogalmaink vannak arról, hogy mit is jelent, hogy te megváltottál minket Krisztusban. Úgy szeretnénk, hogyha mind mélyebben megértenénk ezt. Hiszen csak akkor tudjuk átadni a mi embertársainknak az örömhírt, hogyha mi magunk is ennek az örömnek a részesei vagyunk. Jó Atyánk, látjuk, hogy minden földi szomorúságunk és nyomorúságunk olyan semmi ahhoz az örömhöz képest, amelyet Jézus Krisztusban megkaphatunk és meg is kaptunk. Kérünk, Jó Atyánk, hadd éljünk ezzel az örömmel, hadd éljünk ezzel az ajándékkal, amit te adtál nekünk. Hagyd nekünk ez igazi alázatot, és igazi elfogadást, és halló füleket. Köszönjük neked, hogy Jézus nevében hozzád jöhettünk, hogy ő, ami közben járunk, és te általa meghallgatsz. Amen.